December 8-án mutatja be a 20 éves Centrál Színház a Fekete Péter című klasszikust. Ez volt egyébként a színház első premierje, a 30-as évek Budapestjén játszódik, és egy balek és egy tőzsdecápa körül bonyolódnak az események, és persze az egész történetbe beleszól a szerelem. Aki pedig itt van velünk a vonalban, Magyar Attila, a Fekete Pétert játszó színművész. Szervusz Attila, köszönöm, hogy rendelkezésre állsz.
Igen, szervusz, és a nézőket is köszöntöm, igen.
Hogy álltok a próbákkal? December 8 az még az egy bő egy hét.
Igen, igen, jól állunk a próbákkal, bár mindig úgy van a színházban, hogy amióta én ezt a műfajt csinálom, azóta mindig kevés a próba, tehát mindig kéne még egy hét vagy két hét, de hát úgy vagyunk, tudod, mint a festő, tudod, hogy a festő se tudja, hogy mikor fejezi be a művet, hanem
abba hagyni lehet.
Hagyja, mert ugye... mert eljött a bemutató ideje. Tehát egyébként jól állunk, tehát minden nagyszerű.
Ez így van, befejezni nem lehet, csak abba hagyni. Ugye a Fekete Péter, az egy, hát ez egy komédia. Ebben a világban otthon érzed magad, de milyen újdonságokat hozott neked most ez a szerep?
Hát ugye az van, hogy ezt a szerepet ugye már 20 éve is, vagy szerintem már 23-24 éve is, hogy ugye csinálom, és folyton előjön az életemben, hol itt, hol ott, tehát volt ez már vidéken, ott is játszottam többször, Budapesten is, a Madásban is volt ez a darab már, tehát sokszor elért engem ez a szerep. Óriásit változott a világám ez alatt a 20 év alatt, tehát vannak olyan mondatok, amik kifejezetten másképp hatnak ugye a mostani 2023-ban, mint egyébként mondjuk 2004-ben vagy 2005-ben, vagy amikor itt bemutattuk a Centrális Színházban, tehát egész másfajta színezetet kap. Sőt, van olyan, és amire azt mondjuk, hogy hát ezt már nem mondjuk, mert ez már nem viszi, tehát hogy akkor valamit ezen változtassunk.
Na ez az, hogy erre vonatkozott a kérdésem, mert ugye a rendező nagyon fiatal, Puskás Samu 26 éves,
igen,
és hogy az ő interpretációjában te kaptál-e újat ettől a szereptől?
Hát hogyne, hát ő egy teljesen, a Samu egy teljesen új, friss szemmel nyúl ehhez a darabhoz, a saját világából, a saját korosztályából, és ez egyébként kell is, nagyon is kell, mert a színházat ugye most nézik a nézők, tehát a színház mindig egy nagyon jelen idejű dolog, tehát 2023. december 8-án mondjuk a bemutatón, akik ott ülnek, ők a 2023-as december 8-i agyukkal és a szemléletükkel nézik az előadást. Azt persze elfogadja mindenki, hogy ez mondjuk a 30-as vagy 40-es években játszódik, még a második világháború előtt, ahol egy más világ volt, ahogy volt egy arisztokrácia, voltak cselédek, voltak munkások, voltak urak, hölgyek, tehát hogy az egésznek volt egy más világa, de és az egész egy ilyen, tudod, egy analóg világ volt, tehát nem egy digitális világ, és mindezt ugye azáltal, hogy az előadást elkezdjük, szólnak a zenék, ezáltal megpróbáljuk őket ebbe a világba egy kicsit belevonni, hogy ilyen volt, de tulajdonképpen ez azért, ha azt vesztük, hogy akkor is a karrier számított, akkor is az számított, hogy pénz, akkor is az volt, hogy érvényesülés, akkor is az volt, hogy sikeres vagyok, hogy nem vagyok sikeres, vagy mi a céljaim, szerelmes vagyok, nem vagyok szerelmes, szeretnek engem, elismernek engem, tehát tulajdonképpen ezek viszont ugye nem változtak, és mivel ezek nem változtak, ezért ezt a részét ugyanúgy át tudjuk adni a nézőnek, mint annak idején.
Annyira örülök, hogy behoztad ezt, hogy ma másképp fekszenek a mondatok, vagy van, ami PC, van, ami meg már nem PC a történeten belül. Ez okozott bármilyen nehézséget? Szóval volt, amikor össze kellett dugni a fejeteket, hogy gyerekek, beszéljük át, ez most belefér, vagy nem fér bele. Volt ebből vita?
Vita nem volt, inkább egyetértés volt, tehát ugye azt tudjuk, hogy azon ponton, ahogy mondtam, tehát az arisztokráciának volt egy kiszolgáló személyzete, komornyik, mint takarítónő, felmosónő, akkor annak volt egy beszédstílus, hogy bánunk akár a személyzettel, akár mással, hogy kik azok, akik úgymond az urakat szolgálják, tudod, és akkor vagy akár a férfi-nő viszony, tudod, hogy ma már ugye sokkal kiegyenlítettebb, tehát hogy most már nincs az, hanem tényleg emberek vagyunk, akik valamiért dolgozunk, teszünk, szeretjük egymást, érted, és akkor, tehát a nagyon ledegradáló, vagy nagyon furcsán hangzó mondatokat próbáltok azért lágyítani egy picit persze, hogy ne azt érezzen, hogy jajt, hogy bánnak az cselédséggel, vagy az emberekkel, de hát azt azért nem lehet figyelmen kívül adni, hogy itt azért megidézzünk egy világot, és az a világ az így működött, sajnos, hogy akkor a mondjuk a személyzettel úgy bántak, hogy bántak, vagy nem tudom, de azért vegyük figyelme, hogy ez egy vígjáték, tehát azért itt nem, itt a helyzeteken nevetünk, a helyzet komikumon, azon, hogy valaki ugye megpróbál letenni egy poharat, akár én, vagy bármi, de nyilván nem sikerül, ha székre akar ülni, akkor az biztos, hogy összetörik alatta. Tehát van ennek az egésznek egy olyan, amit akkor úgy mondtak, hogy egy pekkes ember, az ma már mondhatjuk úgy, hogy szerencsétlen, vagy lúzer, vagy nem. Tehát azért vannak hasonlóságok emberi életekben és emberi sorsokban is, amit mi kidomborítunk ebben.
Beszéljünk picit a nézőkről, meg arról, hogy ők hogyan veszik a humort, és a gegek azok hogyan ülnek ma. Érzékelhető az, hogy akár egy ilyen komédiánál a gegek, a humor az másképp csapódik le, mint akár 15-20 évvel ezelőtt, amikor először találkoztál ezzel a szereppel?
Igen, igen, változik a humor is, változik az, hogy mi a szellemes, és mi az, ami nevetünk. Nyilván egy újszülöttnek ugye minden vicc új, de azért van a poénnak, vagy a humornak, vagy a szellemességnek egy érdekes tulajdonsága, hogy azért az mindig valaminek, vagy valakinek a kárára megy. Tehát ugye, ha ma mesélünk rendőrvicceket, akkor ugye a rendőrvicceken nevetünk. Ellenben mondhatja azt valaki, hogy ti milyenek vagytok, hogy ilyen, így állítjátok be akár a rendőröket, tehát ez sértő.
Mindig van egy vesztes, vagy egy áldozat.
Különben nem nevetsz, tehát a Chaplin filmeken is ugye ő szalad, elesik, viccesen elesik, beleesik egy, mit tudom, a csatornafedő nincs ott, és beleesik a csatornába, nevetek rajta. Uh-huh. Pedig hát szerencsétlen, ha az életben egyáltalán nem nevetnénk se ő, semmi. Mégis valamilyen szinten az ő kárára ugye nevetünk ezen. Tehát végül is azt is mondhatnánk, hogy hát micsoda dolog, hogy mi kinevetünk bárkit. Tehát, hogy a szélsőségekig elmehetnénk, ellenben ez mégis, tehát volt, amit így, igen, így át kellett gondolni, hogy akkor hogy legyen, de megoldottunk mindent, úgyhogy ez most már kompakt.
Nagyon érdekel, hogy mivel sokadjára játszod a szerepet, újra és újra kell-e profiloznod egy karakter, tehát kap-e új színezetet egy karakter, amikor most ezt próbáljátok, és ugye erről beszélünk, és tökre örülök, hogy ezt behoztad, hogy egy humoros karakter, az, ahogyan megéli azt a humoros karaktert, az nem feltétlenül vicces. Szóval benne lenni, a Bohócon is röhögünk, de hát a Bohócnál tragikusabb karakter nem létezik.
És, igen, ez egy paradoxon. Igen.
Igen, és hogy ezeket például te hogyan épített föl?
Hát én megmondom őszintén, én nem játszok viccesen, és nem játszom, én azt a karaktert játszom, aki szerencsétlen, és ez a szerencsétlen embernek ezek a dolgok rosszul esnek, és neki nem jó, hogy ő szerencsétlen, és nem, tehát én, hogy mondjam, nem teszek rá, nem veszek el, én igen, formálom a karaktert, igen, de annak idején is, akár milyen régóta is, vagy ahányszor előjön egy ilyen szerep, vagy ehhez hasonló, vagy akár pont ez, akkor olyan értelemben nem változom, mint színész, tehát én ugyanazt próbálom megtenni, amit ebben a helyzetben a mai nap reagálnék, vagy a mai nap tenném. És ugye az tényleg egy titok, hogy az ember egy ilyen vicces karaktert, vagy egy ilyen szerencsétlen karaktert, aki nevetnek, azt játszik, akkor egyáltalán nem kell viccesen játszani.
Aha. Hát, hogy szóval te nem mondasz véleményt a karakterről.
Én nem mondok véleményt, nem, abszolút nem véleményezem, és én nem. Tehát, hogy azért az emberben egy idő után így kialakul, hogy tulajdonképpen vissza kell fognia magát a színésznek, ilyen értelemben. Tehát nem a kitett poénok és sajzi, hanem pont amiket nem tesz ki az ember, pont amiket. Tehát van ennek egy technikája, és ezt én alkalmazom is a játékban.
Sokan a komikus karakterekkel azonosítanak téged, és az érdekel, hogy a komikus sztereotípiáktól hogyan lehet távol maradni, hogyan lehet ezt a skatuját eltartani magunktól?
Nos, ez úgy van, hogy a fogorvos fogakat javít. Az autószerelő autót szerel, én meg, hogyha engem arra hívnak, hogy én egy Fekete Pétert játszak, akkor én azt csinálom. Ha arra hívnak, hogy egy másik karaktert, akkor azt csinálom. Nekem nem válik külön az, hogy ez most vicces karakter, vagy komoly karakter, vagy mit tudom én. Minden esetben meg kell keresnem magamban, és ki kell valahogy szednem magamból azt, hogy ki ez az ember, mit akar, mit csinál, miért csinálja. Ilyen értelemben nincs nagy különbség a különböző szerepek játszása között, mert szerep szerep, tehát hogy a szerepet pedig mindig onnan fogom meg, hogy ki ő, mit csinál, miért csinálja, és ezek nem különböznek akár a tragédiában, akár a komédiában. A néző reagál másképp, meg az egész írás, az egész irodalmi mű, színpadi mű van másképp ugye megírva, és ezáltal ugye ha azt írják, hogy Fekete Péter vígjáték, és bejön a néző, az a Fekete Péter vígjátékra jön. Tehát el tudom képzelni, hogy már eleve kicsit mosolyra a száj, hogy na, most itt fogunk nevetni. Ha meg a Lír királyra jön, akkor tudja, hogy hát ez egy dráma, itt most nem az lesz, hogy szétröhögjük magunkat. Tehát van egy ilyen előképe is a dolognak, de én nem dolgozom másképp.
Említettük az előbb a rendezőt, Puskás Samut, ő egy nagyon fiatal rendező, és nagyon érdekel, hogy amilyen metódust ő behozott a próbákba, és amilyen új szemléletet behozott, abból a színészgárda hogyan tudott táplálkozni, és hogyan tudtatok együtt dolgozni?
Én szerintem nagyon jól sikerült az első közös munkánk a Samuval, és de a többieknek is, mert ugye a színházi íratlan szabályok azok olyanok, hogy a rendező és az igazgató kiválasztottak egy darabot, a darabhoz megcsinálták a szereposztást, a színész azt vállalta az életében, hogyha ő kap egy szerepet, és a szereposztás szerint ő, akkor ő azt mondja magának, hogy igen, akkor meg kell, mivel a rendező rendezi, neki nyilván van egy elképzelése az egészről, azt az elképzelést ugye meg kell hallgatni, azt az elképzelést át kell venni, és annak az elképzelés mentén csinálja meg a színész a karakterét. Ilyen értelemben a színész szolgál, de ez nem egyenlő azzal, hogy szolgai módon, hanem az van, hogy ő azt a koncepciót, hogy mondjam, szem előtt tartja, és ő nem akar más csinálni, hiszen nem ő a rendező, tehát ebben a leosztásban itt mindenkinek megvan a maga szerepe, és ezt a szerepet, mint színész, ezt eleve ugye toleránsan, a csapat játékosnak megfelelően, hiszen nem csak ez van, hanem van jelmez, van díszlet, van, van dramaturg, van világítás, van hang, bejátszások, énekelni kell. Tehát ez egy olyan csapatmunka, ahol azért a tolerancia, az empátia, a bizalom, hogy én megbízom abban, hogy biztos jó, amit mond, és meg kipróbáljuk. Ez eleve meg kell, hogy legyen, és ha ez megvan, mert pedig adott, hogy megvan, és akkor ementén ugye egy közös munka kezdődik, amiben mindenki csapatjátékos. Szóval nagyon jó, ha már ezt kell mondani, akkor nagyon jó a Samuval dolgozni, mert nagyon mosolygósan, vidáman, frissen, fiatalosan és nagyon jó gondolatokkal érkezik a próbára, és azt kell mondjam, hogy nyugodtan rábízhatjuk magunkat.
Még egy picit beszéljünk a közönség és a színészek kapcsolatáról, hiszen azt nem lehet elvitatni, hogy egy eléggé kettészedett országról beszélünk, és a kikacsintások azok érdekelnek. Ezek a reakciók, ezek mennyire intenzívek ma?
Hát azt gondolom, hogy most ebben a Fekete Péterben, mert Centrál Színházban van, ebben semmifajta olyan jelenidejű közéleti dolog nincs benne, amitől ez bármilyen szinten bármit érintene a mai helyzettel. Tehát, hogy nincs benne ilyen. Tényleg, mikor szerelemről beszélünk, mikor azt beszéljük, hogy valaki egy üzletember, és ő neki van egy ötlete, azt meg akarja valósítani, ehhez neki mire van szüksége, az, hogy közben szövődik egy szerelem valakivel, az, hogy közben megjelenik egy másik ember, aki szintén akar valamit, vagy megjelenik egy ilyen szerencsétlen Fekete Péter, akit csak azért küldtek oda, hogy a kéményt ki kéne pucolni, de hát sajnos beesik a kéményen, és már ő is része lesz ugye az ottani család életének akaratlanul. Ezek nem sértenek senkit, nem bántanak senkit, nem mondanak senkiről véleményt, hanem van egy mese, egy történet, egy kis gépíró lányról, aki szerelmes a főnökébe, és ő is véletlenül oda csöppen akkor kiderül, hogy ki ismer két, kivel a viszonya. Tehát nincs igazából, olyan értelemben nincs, egy történetet vezénylünk le, összámblok, és nincs kikacsintás olyan értelemben, hogy mi most úgy kinézzünk, és azt mondjuk, hogy na, értitek, miről beszélünk. Nincs szükség rá, mert a történet annyira egyébként kompakt és zseniális, hogy nincs mit igazán hozzá tenni. Ha eljártuk jól a történetet, akkor ez a történet pont arra az estére, pont annyi vidámságot és kellemes felüdülést jelent a nézőnek, amennyire ő szeretné. Tehát akkor jó van, egy kicsit megfeledkeztünk arról, hogy mi van, és akkor nagyszerű.
Na, a végére engedj meg egy standard kérdést, ez mindig érdekel. Milyen rutinod van az előadás előtt?
Nincsen. Nincsen. Nem vagyok babonás, és nem olvasom a horoszkópot, és nem járok jósnőhöz, tehát, hogy semmifajta ilyen nincsen. Materialista, fizikai szemléletű vagyok, ez, amit meg tudok fogni, az létezik. és igen, nyilván van egy koncentráció, van egy, ülök az öltözőbe, akkor átgondolom még a dolgot, mit csinálok, hogy csinálom. Ugye van, amit ritmusra, zenére, nyilván, hogyha dal van, akkor egy kicsit beénekel az ember, de igazából ilyen babonás megszokásaim nincsenek, tehát nincsen.
Na jó van, ezt is megtudtuk. Nagyon szépen köszönöm, hogy rendelkezésre álltál, akkor további jó munkát, december 8-án pedig akkor kalappal a premierhez.
Köszönjük szépen!
Köszönöm szépen! Magyar Attilával beszélgettünk a Centrál Színház Fekete Péter bemutatójával kapcsolatban, hogy december 8-án lesz, és ez volt már a Szabad Esés. Köszi mindenkinek a figyelmet, a törődést. Czoller Andi szerkesztő nevében is elköszönök tőletek, szevasztok!